Kegyelem nékünk is, békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk elején a 77. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 77. Zsoltár így kezdődik: az Istenhez az én szómat emelém kiáltásomat. Gyülekezet foglalja el helyét, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. A 226. dicséretünk mind a négy versének éneklésével. A 226. dicséret első verse így kezdődik: Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Thank you. fennállva közösen fohászkodjunk. Hallgass meg, Izrael pásztora, mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre. Istenünk, újíts meg bennünket. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai napi újszövetségi igeszakaszt, a János evangéliumának 8. fejezetéből, a 8. fejezet első 11 versében. Eképpen szól Istennek igéje János evangéliumának 8. fejezetének első versétől kezdődően. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ez az asszony házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki büntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged. Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Hallotta a gyülekezet Istennek írott igéjét, helyünket elfoglalva, szívünket az Úrhoz emelve, feleljünk rá imádságban. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek Atya, hálát adunk neked az elmúlt hétért. Azért a hétért, amelyen megtartottál bennünket, amelyen megmutattad a te hatalmadat, hogy eltűntek vádlóink, hogy újra összegyűlhetünk a te házadban. Hálát adunk azért, hogy a te kegyelmed hétről hétre újra és újra megelevenedik, megújul. Köszönjük mindezt azért is, mert így felhasználsz bennünket, jónak látod a mi életünket. És mi, amikor mégis idejövünk eléd hozzád, akkor újra és újra szembesülünk mindazzal, hogy amit ránk bíztál, azt bizony teljesíteni nem tudtuk. Mégis kérünk, hívunk és várunk, hogy jöjj, taníts minket, erősíts meg, és így kísérj bennünket majd a következő héten is. Add a te szent lelkedet, azt a szent lelket, amely megelevenít, amely teremt, hogy így teremtsen bennünk új életet, így teremtsen bennünk a hitnek erősítését is. Kérünk, hogy jöjj így, és légy itt közöttünk. Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen, hiszen kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjék a te akaratodnak. Ámen. Énekmondással is készüljünk az ige hirdetésre. A 397. dicséret első és második versének éneklésével, A 397. dicséret első verse így kezdődik. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten szavára, amely az előbbi szakasz János evangéliumából olvasott 8. rész első 11 verse mellett, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele 13. fejezetének 11. verse alapján szól hozzánk. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele 13. fejezetében, a 11. versben a következőket olvashatjuk. Végül testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Hétről hétre hangzik hozzánk ez az igevers Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele 13. fejezetéből. Múlt vasárnap is hallottuk, akkor különösképpen is azt a néhány szót helyezte Isten belőle a szívünkre, hogy fogadjátok el az intést. Hallgatva a múltkori igehirdetést, Istennek az üzenetét, hálás szívvel vehettük azt, és csodálkozhattunk rá arra, hogy az az Isten, aki Jézus Krisztusban kijelentette magát, a vigasztalás Istene. Milyen jó, hogy mi így is odafordulhatunk hozzá, hogy a bánatunkkal, a szomorúságainkkal is mehetünk, hogy ezeket is elmondhatjuk neki imádságban, és megtapasztalhatjuk az ő békességét, az ő vigasztalását. Annál is inkább jó ez, mert ugyanakkor azt is átéljük, hogy bár jól esnek az emberi együttérző szavak is, szükségünk van azokra is, de bélző sebeink begyógyítására nem elegendők önmagukban. Fogadjátok el az intést. Múlt vasárnap tehát Ennek az isteni üzenetnek azt a részét hallhattuk, hogy vigasztalódjatok meg. Akkor elhangzott, hogy az eredeti szövegben, a görög szövegben található szó milyen gazdag jelentés tartalmú, hiszen ez is benne van, hogy vigasztalódjatok, bátorodjatok meg. De az a szó, amit itt találhatunk a görög Bibliában, az azt is jelenti, hogy lelkére beszélni valakinek, vagy lelkére kötni valakinek valamit, vagy nyomatékosan kérni valamit a másiktól. Ezért olvashatjuk hát így az újfordítású Bibliánkban, ahogyan hallottuk is, fogadjátok el az intést. Mai istentiszteletünkön figyeljünk hát együtt arra, hogy mire is akar Isten tanítani bennünket e felszólítással, hogy fogadjátok el az intést. Engedjük, hogy lelkünkre beszélhessen most az Úr, azért, hogy aztán mi is így tudjunk egymáshoz odafordulni, hogy mi is tudjunk egymás lelkére beszélni a gazdagodásunkra. Az első, amit rögtön felfedezhetünk, hogyha egy kicsit jobban utána gondolunk annak, hogy mit is jelent itt a Biblia összefüggésében, tehát ez, hogy fogadjátok el az intést, az az, hogy van helye az intésnek. Bár lehet, hogy mi emberek nem igazán szeretjük, hogyha ilyen szavakkal fordulnak hozzánk. De Isten igéjéből most mégis azt érthetjük meg, hogy igenis, nekem is, nekünk is feladatunk lehet az intés, a mellettünk, a körülöttünk lévőknek az intése, és ugyanakkor az is benne van ebben, hogy én is legyek, vagy ha még nem vagyok az, váljak meginthető emberré. De miért van szükség az intésre? Lehet, hogy már többünkben megfogalmazódott ez a kérdés. Többek között azért, mert az ember annyiszor nem látja jól magát. Mennyire nem ismerjük magunkat. Mennyire félreismerjük magunkat. Más mértékkel mérünk magunknak és másoknak. Olyanok vagyunk, mint Dávid király, aki a házasság törése után, a Betsabéval való vétkezése után, amikor hallgatta Nátán prófétának a szavait, akkor rögtön felháborodottan ítéletet tudott mondani más valaki fölött, és aztán a prófétának folytatnia kellett azzal, hogy kiózanító szavakat mondott neki, hogy te vagy az az ember. Ne a másik bűne miatt háborodj fel rögtön, hanem tekints magadba, hiszen itt rólad van szó. Te vagy az az ember. Mennyire elvítjük az arányokat. Mások bűnét nagynak látjuk, elítéljük, kárhoztatjuk, világgá fürtöljük, míg a magunkét rejtegetjük, kisebbítjük, nem egyszer dédelgetjük. S hányszor nem vesszük észre azt sem, hogy hogyan is viselkedtünk, hogy hogyan beszéltünk a másikkal, milyen stílusban és milyen hangnemben. És aztán még mi csodálkozunk, hogy miért sértődött meg az a másik, miért bántódott meg. S hányszor tévedünk. A jót rossznak látjuk, a rosszat jónak. Van helye hát az intésnek, és van helye itt a gyülekezetben is. Azért, mert a gyülekezet épülését szolgálja. Segíthet abban, hogy valaki a bűn útján megálljon, vagy abban, hogy el se induljon abba az irányba. Segíthet abban, hogy a jobbat, az Isten szerintit választhassa. Ez a mai igehirdetés, ahogyan utaltam is már rá az elején, annak a sorozatnak a része, amely az egyház, a gyülekezet küldetésével foglalkozik. Azzal, hogy miért is vagyunk mi, mi a mi feladatunk, nekünk keresztényeknek. Mi a feladata a gyülekezetnek, az egyháznak. És már láthattuk azt, hogy küldetésünk az is, hogy közösség legyünk az Úrban, és így az ő jelenlétét felmutassuk. Közösség legyünk az Úrban, azzá váljunk, megmaradjunk annak. Hogyha visszatekintünk az Isten népe történetére, akkor azonban azt kell látnunk, hogy mindig is fenyegette Isten népét az a veszély, hogy felbomlik ez a testvéri közösség. Vagy nem is alakul ki teljesen, vagy ha kialakult már valahol, akkor felbomlik. Hogy nem atya-fia közössége lesz, hanem az egyéni életüket élő, a másik emberrel nem törődő vallásos emberek társasága csupán. És erre a társaságra tehát az jellemző, hogy nem törődik a másikkal. Hogyha nem is mondják ki az egyes tagok, de valahol a szívük mélyén mégis az a kérdés van ott, ami annak idején Kain szájából hangzott el, avagy őrizője vagyok-e én az én atyám fiának. Testvérek, nagyon komolyan kellene vennünk azt, hogy ha a gyülekezet tagjai nem egymásért vannak, hanem csak egymás mellett, akkor az a közösség igazából nem a Krisztusban, és nem a Krisztus által elhívott közösség. A bűn jellemző vonása az, hogy az atya-fia közösségét állandóan támadja. Tudjuk azt, hogy a mi nagy ellenségünknek, a sátánnak pontosan ez a célja, hogy tönkre tegyen mindent, ami szép, hogy felborítsa a rendet, hogy egymás ellen fordítson bennünket. És azért is lehet sikere, mert a gyülekezet közössége nem csak szentek közössége, ahogyan szintén Pál apostol ír erről többször is, hanem olyan embereknek a közössége, akik újra és újra áthágják az Isten törvényét. Vétkező embereknek a közössége. Jézus Krisztus által ugyan újjászülethetünk, ez a csodálatos lehetőség. Mindegyikünk számára adva van, de újjászületett emberként is vétkezünk még. Ezért is inti Pál apostol a Galatákhoz írt levélben a gyülekezetet így most bennünket is, ha valaki vétkezik. Igazítsátok helyre az ilyet a szelídségnek lelkével. Mostani igénkben pedig így olvastuk, így hallottuk, fogadjátok el az intést. De hát hogyan intsünk? Azt már megérthettük, hogy helye van az intésnek. Szükség van az intésre. Itt a gyülekezetben is. De hogyan intsünk? Pál apostol nem itt a korintusi levélben, hanem másik levélben, a Filippiekhez írt levélben ugyanezt írja, hogy helye van az intésnek. Pontosabban szólva, majdnem ugyanezt írja ott, mert hozzátesz még egy szót. És ez a szó nagyon fontos. Ő ugyanis ott úgy fogalmaz, Krisztusban helye van az intésnek. Azaz inteni Krisztusban kell, vagy így is lehetne ezt mondani, hogy inteni Krisztussal kell. Az intő, az elesett, elbukott a vétkező emberhez Krisztussal menjen. Mert így az intésben már nem ketten, hanem hárman vesznek részt. És akkor már egész másmilyen lesz az az intés. A mostani igénknek tehát ennek, hogy fogadjátok el az intést, a görög megfelelője még így is fordítható. Oda szólít, segítségül hív. Éljünk ezzel a csodálatos lehetőséggel, ami nekünk keresztényeknek lehetőségünk, hogy mi oda hívhatjuk a másikat Jézus Krisztushoz. Hogy mondhatjuk neki azt, hogy gyere közel hozzá, gyere még közelebb. Mi élhetünk ezzel a csodálatos lehetőséggel, hogy Jézus Krisztus ebben is, tehát az intésben is előttünk jár. Ő kész vezetni bennünket. Kész segíteni abban nekünk, hogy az ő indulatával, ezzel a bizonyos krisztusi indulattal közeledjünk mi egymáshoz. János evangéliumából arról olvastunk, hogy az írástudók és a farizeusok Jézus Krisztushoz vezetnek egy házasságszörésen rajta kapott asszonyt. Mondhatnánk azt, úgy látszik ezek az írástudók és farizeusok már tudnak valamit, hiszen Jézushoz viszik az asszonyt. Ennél jobbat nem is tehetnének. Igen ám, csak a történetből az is kiderül, hogy miért vitték Jézushoz. Így olvastuk, így hallottuk. Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Vagyis azért vitték ezt az asszonyt Jézus Krisztushoz, hogy Jézus ellen terhelő bizonyítékokat tudjanak gyűjteni, hogy most is, legalábbis ők azt remélték, hogy Jézus majd szolgáltat nekik egy ilyen bizonyítékot. És a történet olvasása közben az is világossá válhat számunkra, hogy a házasságtörésen rajta kapott asszony iránt a szánalomnak egy szikrája, nyoma sem volt ezekben az írástudókban és farizeusokban. Hát ilyen lelkülettel ne akarjuk mi inteni a másik embert. Ezért kellett ezeknek a farizeusoknak és írástudóknak, nekik is, tehát megintett emberekké válniuk ott Jézus Krisztus közelében. Úgy jelentek meg ott, mint vádlók, és át kellett élniük, hogy megintett emberek, hogy ők is intésre szorulnak. Hogyan inti meg Jézus Krisztus az embert? Figyeljük meg az ő magatartását itt, ebben a helyzetben. Lehetetlen nem észrevenni, mennyire megértő, beleélő és együttérző tud lenni Jézus az emberrel. Most itt, ebben az esetben, ezzel a bukott asszonnyal is. Teszi ezt úgy, hogy közben az is egyértelműen világossá válik, hogy a bűnt viszont nem védi. Hiszen azt mondja az asszonynak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Talán tudjuk, remélem tudjuk, hogy Jézus Krisztus nem vallást hozott a világra, hanem életformát. És ehhez az életformához ez a sajátságos jézusi empátia, ez az együttérző, beleérző készség is hozzátartozik. Figyeljük meg hallatlan tapintatát. Nem vájkál bele az asszonyba. Nem kérdezi meg, hogy na és hogyan történt az, amit tettél, az a házasságtörés. Mint ahogy lehet, hogy bennünket jobban érdekelnének a részletek, mint az, hogy hogyan is tudnánk segíteni a vétkezőn. Lehet, hogy bennünket jobban érdekelnének az elkövetett tettnek az egyes fordulatai. Jézus azonban nem akarja ezt tudni, nem erre kíváncsi. De azt is észrevehetjük, hogy erkölcsi prédikációt sem tart Jézus. Nem szígyja le ezt az asszonyt, még csak szemrehányó szavakkal sem illeti. Nem mondja azt, hogy de hát hogy tehetszél ilyet? És ehhez hasonló kifakadások, szavak sem hangzanak el a szájából. Azt mondja ehelyett, én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. És testvérek, ezzel a mondattal Jézus Krisztus az újrakezdés lehetőségét biztosítja az asszony számára. Felhívás is van ebben a mondatban, az, hogy többé ne vétkezzél. Amikor nem vádolja Jézus ezt az asszonyt, akkor figyeljük meg, hogy nem is mentegeti. Ahogy ma legalábbis egyes szexuálpszichológusok teszik. Amikor hasonló esetben hormonokra, meg ösztönökre hivatkozva kibékítik a pácienseiket a bűnükkel. És mint egy szükségesnek, és így természetes dolognak állítják be azt, amit elkövettek. Jézus Krisztus nem teszi ezt. Jézus is visszaküldi ezt az asszonyt az életbe. De ez az asszony már úgy mehet vissza az életbe, hogy lehetősége van arra, hogy ne vétkezzen többé. Hiszen Jézusnak e szavai, hogy eredj el és többé ne vétkezzél, ezt is jelentik. Ez nem csak tiltás, sőt, nem is annyira tiltás, hanem csodálatos lehetőség. Te találkoztál velem, a megváltóval. És most már lehetőséged van arra, hogyha engem befogadsz a szívedbe, hogy ne vétkezz. Így mehet hát el ez az asszony. Újat kezdhet. Valami egészen más kezdődhet az életében. De érdemes azt is megnézni, hogyan viszonyult Jézus az asszony vádlóihoz. Jézus biztos, hogy tudta, milyen szándékkal hurcolták oda a farizeusok és az írástudók ezt az asszonyt. Mégsem kiabálja ki, hogy tudom, hogy azért jöttetek ide, hogy bizonyítékot keressetek. Tudom, hogy milyen szándékkal érkeztetek. Nem mossa meg ezeknek a farizeusoknak és írástudóknak a fejét sem, elmondva, hogy milyen gondolatokkal és indulatokkal érkeztek oda hozzá. Csak annyit mond. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. Nem hangzanak el tehát szidalmazó, megalázó, bántó, sértő szavak. S mégis kénytelenek ezek az emberek magukba szállni. Mégis érzik ott belül, hogy most igenis meg kell vizsgálni magamat. Mint ahogyan Pál apostol sem szitta a korintusiakat. Gondoljunk csak vissza, hiszen volt már az előző vasárnapokon erről szó. Nem beszélt róluk, és nem írt nekik nyers, bocsánat a szóért, de kimondom, bunkó stílusban, mint ahogy manapság sokszor egymáshoz fordulunk. Arra viszont kérte a gyülekezet tagjait az apostol is, önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van, ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Mit tesz hát Pál apostol is? Ő is Jézus Krisztushoz hívja közelebb a korintusi gyülekezet tagjait, még közelebb hozzá. Testvérek, bárcsak tudnánk így inteni egymást, bárcsak akarnánk tudni így inteni egymást, így figyelmeztetni a Krisztusban egymást. Nézzük meg még utoljára azt, hogy mi az a többlet, amelyet ez az intés a Krisztusban való intés, jelentés ad. Az intő számára. Az intő nem magát viszi mércének a megintett felé, hanem a bűnösök barátját, a bűnt gyűlölő, de a megvallott, megbánt bűnt megbocsátó Jézus Krisztust. Nem úgy, mint a Jézus által elmondott példázatban a farizeus, aki ezt mondta, hogy hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint az a vámszedő ott. Azaz, nem vagyok olyan, mint a másik. A Krisztusban történő intésből ki van zárva minden önigazság. Az így intő a Zsoltárossal együtt vallja, ha a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg. És az így intő, azaz Krisztus jelenlétében intő ember nem felejtheti el azt, hogy ő is épp úgy bűnbocsánatra szorul, mint az általa megintett. Erre utal az apostol, amikor ezt írja a rómaiakhoz írott levélben, fogadjátok el egymást, mint Krisztus is elfogadott titeket. A Krisztussal élő intőnek nem jelent örömöt az, hogyha látja, hogy a bűnt a másik ember követte el. Ez a tudat, hogy a másik ember követte el, és nem ő. De vajon így van ez velünk is? Vagy, hogyha nem is mindig, de időnként azért jóleső érzés tölt el bennünket, látva, hogy ez a másik valami rosszat követett el. Természetesen nem mondjuk ezt ki, de a szemünk egy villanása, a tekintetünk árulkodik arról, amit ott belül gondolunk és érzünk. A Krisztussal élő, intő ember, az nem mint bíró ítél a másik elesésében, hanem mint testvér együtt szenved vele. Nem úgy, mint a farizeus, ahogyan hallottuk, ahogyan az előbb elhangzott, hogy örömmel ad hálát azért, hogy nem ő vétkezett. Legalábbis ő így gondolja. A szeretetnek fáj az, hogyha a másik vétkezett. Testvéri szívvel nem örül a hamisságnak, hanem együtt örül az igazsággal. A testvéri közösség jellemző vonása az egymás terhének hordozása. Így olvashatjuk ezt az igében, egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. A teherhordozás van, amikor azt jelenti elszenvedni a másikat. Mert a testvér olykor legalábbis teher is lehet a másik számára. És a hitetlen ember, a Jézus Krisztus nélkül élő ember, az kitér a teher elől. De a hívő embernek hordozni kell azt. De hisszük-e, hogy Krisztussal együtt lehetséges hordozni? Hogy Krisztussal együtt a terhek sem terhek már igazából többé? Maga Jézus Krisztus a következő szavakkal ad nekünk segítséget. Ehhez Máté evangélium a 7. részében olvashatjuk. Miért nézed, kérdezi tőlünk, a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának? Hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda, képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Nem könnyű elviselni. Azt gondolom, ebben egyetértünk. a szálkás természetű rokont, családtagot, munkatársat, gyülekezeti tagot. Az olyan embert, aki mindenbe beleakad. De Jézus megtanít minket, meg akar és meg tud tanítani minket arra, hogy az ilyen emberhez ne a magunk képzelt tökéletességének a magaslatáról közeledjünk, hanem ezzel az alázattal jöjj Jézushoz, ő az, aki az én bűneim gerendájától is meg tud szabadítani, és téged is meg tud szabadítani a magad szálkáitól. A megintett testvér pedig, hogyha Krisztust vallja urának, akkor az intést Krisztusban fogadja el. És ebben az esetben történhet meg az, hogy az intő nem lesz gőgös, a megintett ember pedig nem sértődik meg. Testvérek, hangzik hát hozzánk az ige, fogadjátok el az intést, gyakoroljuk az intést. Ne nézegessük ítélkezve a másik ember szemében a szálkát, hanem kérjük Istent, hogy szabadítson meg bennünket a magunk gerendájától. És akkor eszköz lehetünk az ő kezében ahhoz, hogy embertársaink szeméből is kikerüljön a szálka. Vajon gyakoroljuk mi igazán itt, a budaörsi gyülekezetben ezt a testvéri intést, a Krisztusban történő intést? És ha nem gyakoroljuk igazán, akkor miért nem gyakoroljuk? Nem azért, mert nem törődünk valójában egymással? Mert nem fontos a mellettünk lévő annyira nekünk? Vagy hogyha törődünk, akkor pedig tesszük ezt szeretetlenül, bántóan? A Krisztus nélküli intés elválaszt bennünket egymástól. Ezt sose felejtsük el. A Krisztussal történő intés, az ő jelenlétében történő intés viszont összeköt bennünket egymással. Legyünk hát mind többen, akik gyakoroljuk a Krisztusban való intést, úgy, ahogyan arra most, ami Urunk tanított bennünket, és akik a másik részéről szeretettel elfogadjuk az intést. Higgyük el, és kérjük is a mi Urunkat, hogy kegyelméből legyen így, a megújulásunkat fogja ezt szolgálni. Amen. ötödik dicséretünket keressük meg, és a második és harmadik verszakait énekeljük. 395. énekünk második verszaka így kezdődik. Szeretetben összeforva egy közös test tagjai, tudjuk egymásért harcolva, ha kell, vérünk ontani. Urunk, hadd valljuk meg neked azt, hogy bizony egyre inkább láthatjuk, hogy mennyi mindent kell még tanulnunk tőled. De köszönjük, hogy szabad nekünk tanulni tőled. Köszönjük neked, hogy te még mindig türelmes vagy hozzánk, hogy nem fordítasz nekünk hátat, hogy nem csapod ránk az ajtót, mint ahogy mi nem egyszer egymással ezt megtesszük. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nagy-nagy szeretettel, olyan szeretettel, amely valóban tapintatos, együttérző, beleérző szeretet, gyógyítgatod a mi lelkünket, a mi életünket. De köszönjük, hogy azt is megérthetjük, te erőszakkal ezt nem cselekszed. Ott nagyon szívesen teszed, ahol téged hívnak, ahol téged várnak, ahol téged erre kérnek. De senkire nem töröd rá az ajtót. Senkinek nem töröd föl a szíve ajtaját sem erőszakosan. Ott állsz és kopogtatsz. És ebben a kopogtatásban nagyon kitartó tudsz lenni. Köszönjük neked azt, hogy még hozzánk is így fordulsz. És köszönjük, hogy van lehetőség az újrakezdésre. Most azért imádkozunk, könyörülj meg rajtunk. Könyörülj meg rajtunk személyes életünkben is, családi életünkben is. Te látod, hogy kinek-kinek milyen az élete, hogy mi zajlik az otthonában. Köszönjük neked, Urunk, hogy te segíteni akarsz rajtunk, és ezért hívsz magadhoz. Köszönjük, hogy látod azt is, hogy mi zajlik, mi történik itt a gyülekezetben. Azon a helyen, amely hely a te jelenlétednek a helye különösképpen is. Bocsáss meg nekünk a mi vétkeinket. Bocsáss meg azt, hogy annyira nem tudunk igazából szeretetben, a te jelenlétedben veled közeledni egymáshoz. De köszönjük, hogy hangzik újra és újra az örömhír, hogy veled képessé válhatunk erre is, mint ahogy sok minden másra képessé válhatunk, amelyre magunktól, a magunk erejéből nem, de veled igen. Urunk, most imádkozunk azért, hogy légy velünk így. Légy velünk, hogy engedjünk neked, hogy a szívünk az megnyílhasson előtte teljesen. Hogyha még mindig kopogtatnod kell ott kívül, Úr Jézus Krisztus, akkor végre tárjuk ki az ajtunkat, hogy beléphess, és rendbe tehesd az életünket, rendet tehess az otthonainkban, rendet tehess itt a gyülekezetben is. Hiszen ahogyan hallottuk is a sátán, fölhasználva azt, hogy mi még mindig vétkező emberek vagyunk, újjászületett emberként is, újra és újra tönkre akarja tenni a rendet. Újra és újra csak bomlást, rombolást akar okozni. Könyörülj meg rajtunk, hogy tudjunk a te segítségeddel ellentállni a sátánnak, hogy tudjunk rögtön hozzád kiáltani, amikor észrevesszük, hogy támad. Segíts nekünk abban, hogy ne vele kezdjünk el beszélgetni, mert annak semmi értelme az életveszélyes és a kárunkat szolgálná, hanem hozzád kiáltsunk, mert tőled tart a sátán. És hogyha mi hozzád kiáltunk, és te ott vagy velünk, akkor a sátán elkotródik onnan. Kérünk téged, segíts ebben nekünk. Könyörgünk azért, hogy a te szereteted hadd köthessen össze bennünket. Áld meg így az életünket, áld meg a gyülekezetünket. Így imádkozunk a gyülekezeti csendes hetünkért is, amelyre kegyelmedből holnap indulhatunk. Add, Urunk, hogy ott is, de itthon is, tudjuk gyakorolni azt, amire ma tanítottál bennünket. Kérünk téged, hogy maradj így velünk. Imádkozunk hozzád a betegjeinkért. Imádkozunk az egyedül lévőkért, a testi-lelki bajokkal és nyomorúságokkal küzdködőkért. És most különösképpen is hozzuk eléd imádságunkban gyászoló testvéreinket. Urunk, hisszük, tudjuk, te a vigasztalás Istene vagy. Kérünk, segítsd őket, hogy ők is neked mondják el azt, ami fáj, előtted öntsék ki imádságban a szívüket, s hisszük, hogy akkor megtapasztalhatják a te jelenlétedet, szeretetedet, békességedet, azt, hogy te a sebeket be tudod kötözni, te vagy az áldott orvos. Légy velük így. Kérünk téged, hogy áld meg egyházunkat, népünket, vezetőinket. Könyörülj meg rajtunk, hogy tudjunk valóban rád mutatni ebben a világban, ebben az országban. Hogy megláthassanak a mi életünk, a mi szolgálatunk által téged azok, akik még nélküled élnek. Maradj így velünk, Jézus Krisztusért, hallgass meg a mi imádságainkat. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Ha Isten is éltet bennünket, akkor holnap mintegy 60-an útra kelünk, hiszen elérkezett a gyülekezeti csendesetünk ideje, Baranya megyébe megyünk. Kérjük az itthon maradó testvéreket, hogy gondoljanak ránk imádságainkban, mint ahogy mi is szeretnénk majd ott tenni ezt. Hordozzuk egymást valóban így az Úr előtt, hordozzuk egymást szeretetben. Hirdetem azt az itthon maradó testvéreknek, hogy ezért most kivételesen ezen a héten a hétközi alkalmak elmaradnak. Tehát a hétfő istentisztelet, a csütörtöki bibliaóra és a pénteki alkalmak is most elmaradnak. Viszont egy hét múlva vasárnap megtartjuk természetesen a szokott időben az istentiszteletet. Helyettes lelkipásztor, illetve nem is helyettes lelkipásztor, hadd mondjam így, hogy a gyülekezetünk egyik teológusa fogja tartani az istentiszteletet, tehát jöjjünk egy hét múlva vasárnap is hallgatni az Úr igéjét. Most is kérem azt, hogy akik a nyári időszakban gyermekmegőrzést tudnak vállalni a vasárnapi istentiszteletek ideje alatt, azok tegyék meg azt, hogy fölírják a nevüket, hátul a hirdető táblánkon található táblázatra, papírra, amely direkt erre a célra van oda kifüggesztve. Tehát várunk szolgáló testvéreket erre is, és köszönjük szépen a segítséget. Isten iránti hálával és nagy-nagy örömmel hirdetem azt, hogy Adorjáni Mátyási Edit testvérünk átvette az iratterjesztés szolgálatát, vállalta az iratterjesztés szolgálatát. Én azt kérem, Edit, légy szíves, állj föl, hogyha valaki még nem ismert téged, akkor hadd ismerhessen meg. Hát ő lesz segítségünkre abban, hogy onnan az iratterjesztésből meg tudjuk vásárolni azt a könyvet, amelyet éppen szeretnénk. Isten adjon sok erőt és bölcsességet, azt kívánjuk neked ehhez a szolgálathoz. Megköszöntük már Gacs Gáborné Terike néninek a szolgálatát, aki tehát eddig végezte ezt hűségesen, de most hadd köszönjem meg még külön azt neki, hogy amikor ő elment innen, és elszámolt mindazzal, amit itt hagyott, akkor 133.000 forint értékű könyvállományt az egyházközségnek ajándékozott. Isten áldja meg ezért a döntéséért is, és ezért a szeretetéért is. Elmúlt vasárnap már hirdettem azt, hogy beosztott lelkészünk Péterfi György esküvőjére is készülhetünk, amely július utolsó szombatján lesz. Egy héttel ezelőtt már hirdettem azt, hogy egyrészt szeretnénk azt a szeretetvendégséget, illetve annak a szeretetvendégségnek a szervezését magunkra vállalni és elvégezni, amely az esküvőjéket követni fogja. Ehhez kérünk segítséget, tájékoztatást fogunk adni majd időben, illetve gyűjtünk számukra, tehát van lehetőség arra, aki ezt szívesen tenni, hogy így is örömet szerezzünk nekik, és egy picit hozzájáruljunk a közös életük elindulásához, azt tehát megteheti. A pénzt erre a célra Nagy Ibolya pénztáros testvérünk gyűjti, tehát neki lehet odaadni azt. Azoknak a testvéreknek, akik jönnek velünk csendes hétre, hirdetem, hogy tájékoztatót, részletes tájékoztatót találhatunk még hátul a kijáratnál. Illetve kérjük tőlük azt, hogy holnap reggel a vonatindulás előtt fél órával legyenek a déli pályaudvaron, a Pécs felé közlekedő vonat vágányánál, és vezetőjük Péterfi György beosztott lelkipásztor lesz, tehát őt kell majd keresni ott. Az adakozás lehetőségét is említem, hirdetve azt, hogy múlt vasárnapi persejpénzünk 10.360 forint volt, a diakónia feliratú persejben pedig 7.200 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Az elmúlt héten Rabatal mellett is meg kellett állnunk több alkalommal. El kellett búcsúznunk Kis Dezsőtől, aki 1926. december 30-án Kolozsvárot született, és ezesztendő június 5-én Budapesten hűnt el. Ugyancsak mögöttünk lévő napokban kellett elbúcsúznunk Nagy Gézától, aki 1944. május 20-án született, és ezesztendő június 19-én Budapesten hűnt el. Székely Endre testvérünktől is az elmúlt héten búcsúztunk, aki 1943. február 28-án Marosvásárhelyen született, és ezesztendő június 20-án Budaörsön hunyt el. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Ezt kívánjuk, hogy gyászoló testvéreink tapasztalják meg az Isten kegyelméből. Most pedig keressük meg a 465. dicséretünket. 465. énekünket énekeljük el mind a négy verszakával, az utolsó, tehát a negyediket majd fennállva. Így kezdődik ez a dicséretünk. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.